Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A szolidaritás fontosságáról beszéltünk tegnap, amikor a Bolozsán kormány megalakult. Akkori meghívottam Széke István, politológusként volt itt a műsorban, és hát azt fejtegette, hogy tulajdonképpen ez egy paradigmaváltás kellene, hogy legyen, nem csak egy egyszerű kormányváltás, és hogy a szemléletnek is módosulnia kell oly mértékben, hogy fölvállalni az előttünk álló, hát szűkös periódusnak a mindenféle ódiumát, és valahogy minél méltányosabban szétosztani ezeket a terheket. Hát eddig jutottunk, de most már konkrétabb kérdéseket is boncolgatunk az új kormány első napja után. Ugye volt egy formális gyűlés 22 órakor, valószínű, hogy nem ott dőlnek el azok a dolgok, amelyek meghatározzák az elkövetkező fél évnek a történéseit. Cseke Péterrel vesszük számba azt, hogy mire juthat egy kormány, amikor van egy dupla nyomás rajta, egyfajta elvárás, hogy másképp politizáljon, és egy másik, a számok diktálta megszorítás, hogy igenis határozottan döntsön, faragjon, költségeket dolgozzon, gondoljon át, és próbáljon minél hatékonyabban gazdálkodni a közpénzzel. Köszönöm, Péter, hogy itt vagy.
Köszönöm, hogy érdekel a véleményem, és üdvözlöm a hallgatókat. Én egy kicsit kapcsolódnék a felvezetődhöz a paradigmaváltás kapcsán, ami nem fért bele a műsorban, mert este későn volt, hanem is olyan későn, hanem 8 óra után az eskütétel az elnöki hivatalban, ahol egy nagyon rövid beszédet tartott az államfő. Nem tudom, hogy most pezsgőzés volt-e, mert én emlékszem, hogy az egyik valamelyik bokkormány beiktatása után, vagy eskütételekor a megtakarítás egyébben nem bontottak pezsgőt.
Hát most itt lehet, hogy Nikus Rodánnak sietnie kellett a reptérre, hogy a hágai járatot fogja el.
De ő arról beszélt, és itt csatlakozom a felvezetőthöz, hogy egy új fejezet kezdődött, és hogy a jövőbe kell most tekinteni. Ez tulajdonképpen, ha jól értettem, egy utalás volt a kormány összetételére vonatkozó bírálatokra, mert felhánytorgatták Bolozsánnak, Nikus Ordánnak is azt, hogy azért elég megkopott nevek is ott vannak a miniszterek listáján. És azért én nem hanyagolnám el a tegnap esti kormányülést sem teljesen. Volt két sürgősségi rendelet és egy törvénytervezet, amit jóvá hagytak. A törvénytervezet az érdekesebb olyan szempontból, hogy előkészítette a terepet a kormány számára ahhoz, hogy a nyár folyamán úgynevezett rendeletek, egyszerű rendeletek formájában kormányozzon, mivel parlamenti szünet lesz, nem lehet mindent áthuttatni a parlamenten, és az tűnt fel sokaknak, hogy ilyenkor a törvénytervezetben meg kell jelölni azokat a területeket is, amelyekre vonatkoznak majd ezek a jövőben esedékes rendeletek, és nagyon sok területet lefed, és azért mondom, hogy előkészíti a terepet, mert a nyár folyamán szerintem elég sok ilyen rendelet lesz a kormányprogramhoz kapcsolódóan, remények szerint.
Új emberek és újfajta politizálás. Ez meg fog látszani ezekben a rendeletekben is?
Hát most akkor kezdjük azzal, hogy tényleg új emberek vannak-e a kormányban.
Hát újak is.
Újak is. Tehát ha számokat nézzük, 20 fős a kormány a miniszterelnökkel együtt, tehát 19 miniszter, akik közül 5-en kormányfőhelyettesek. Már önmagában az is szokatlan, hogy 5 kormányfőhelyettes van egy 4-párti koalícióban. Itt nyilván az 5. ember, az 5. kerék a legérdekesebb, aki egy párton kívüli technokrata, voltaképpen egy üzletember, és nem más, mint Nikus Ordán államfő egyik tiszteletbeli tanácsadója, aki az egyik moderátora volt a deficit csökkentő csomagról zajló szakértői vitáknak, tehát pártszakértőkről beszélek, és így utólag hallottam, vagy olvastam róla, hogy egy nagyon korrektül látta el ezt a moderátori feladatot, és ő, neki van egy nagyon világosan megszabott hatásköre is, ő fog felelni a reformokért. Tehát erre még talán érdemes visszatérni. Tehát bírálták a kormányt amiatt már is, hogy úgy kezdi a megtakarításokat, hogy eleve 5 miniszterelnök helyettessel indul, aminek az üzenet elég falcsi így. De ha tényleg a jogkörének, ha ki tudja tölteni tartalommal ez a miniszterelnök helyettes ezt a jogkört, akkor talán megtérül.
Igen, mondják azt is, hogy lényegében nem jár külön kabinettel és személyzettel, tehát
nem költséges,
valójában nem igen. Úgy költséges, ahogyan azt elképzelni.
Megfelelő titkárnője és sofőrje van. Na most, te 19 miniszter, mondom köztük öten. Miniszterelnök helyettesek 2-nek van minisztériuma is, tehát egy-egy minisztériumot irányítanak. Az egyik a belügyminiszter, Katalin Predújus, a másik most hirtelen nem tudom ki. Lényegtelen, és a lényeg, hogy a 19 névből 8 olyan politikus, aki már az előző kormányban is miniszter volt. Most nem fogom őket felsorolni, de ez egy elég nagy arány. És ha abból indulunk ki, amit ebben a műsorban azt hiszem többször idéztünk is, hogy az emberek még Nikus Ordán államfő megfogalmazása szerint a változásra szavaztak, akkor egy némi ellentmondást azért lehet ezzel, vagy ütközést ezzel az igényel.
Hát Péter, a változás az ugyanúgy félütemű lesz, mint ahogy ez az elnyújtott megszorító intézkedés csomag is időben egy ilyen feloldott, szoftosított, tehát ahhoz képest, hogy milyen dörgedelmesen kezdődött a diskurzus erről, ugyanúgy nyújtva és adagolva érkeznek majd az erre vonatkozó döntések.
Nagyon jó, hogy ezt így szóba hoztad, mert ezt össze is lehet kapcsolni akár a kormány összetételével is. Mert tényleg, ahogy te mondtad, nagyon nagy feneket kerítettek ennek a deficitcsökkentő csomagnak. Többször elhangzott, hogy a fizetésképtelenség felé sodródik az ország, ezért van szükség megszorító intézkedésekre. Arról szóltak az elmúlt hetek, hogy a kormányzásra készülő pártok szakértői agyalnak ezen a csomagon, vitatkoznak, és természetes is, hogy vannak viták, de el fog készülni. Párhuzamosan halad a kormányprogram kidolgozása is, és utána a politikai egyeztetések a minisztériumokról, és akkor összeáll egy kép, intézkedés csomag, kormányprogram, egy politikai csapat, és munkához látnak. Most ehhez képest persze a kormányprogram elkészült, a kormány felállt, összeállt, viszont ez a intézkedés csomag, aminek mondom, nagyon-nagyon erősen be volt harangozva, és én, mint sajtós, nagyon vártam, meg mint közalkalmazott, akit érinthet esetleg ez az intézkedés sorozat. Döbbenten tapasztaltam, hogy tulajdonképpen nincs, feloldódott a kormányprogramban. Tehát tényleg biztos számos eleme megtalálható a kormányprogramban, de én így külön egy szintézis szerűen, ahogy én elképzeltem, azt emlegették is, hogy 60-tól 80 intézkedésig rövid, közép, hosszú távú, lényegtelen határidőkkel, mert például Kelemen Hunor is arról beszélt, hogy itt nagyon részletes egyeztetések lesznek, és a végeredmény az lesz, hogy minden intézkedésnek lesz egy határideje, felelőse, kiértékelési periódusa, tudom is én, de hogy egy nyomon követhető, átlátható intézkedés csomag lesz. Ez eltűnt. Uh-huh. Ez eltűnt, és bennem ez okozta a kormány összetételén túl, ahol azért vannak pozitív meglepetések is, ez okozta a nagy csalódást. Meg hát nyilván itt azért érdemes elmondani a hallgatóknak, hogy kereken 4 hétig tartottak a kormányalakítási tárgyalások, ehhez nem szokott hozzá Románia, ilyen még nem volt. A fejlettebb vagy nagyobb demokratikus hagyományokkal rendelkező országokban elég megszokott, tehát ez semmi rendkívül nincs, hogy több hónapig akár. Belgiumban állítólag előfordult, hogy egy évig tartottak a koalíciós tárgyalások, lényegtelen, tehát csak belülről nézve, vagy Romániából nézve kirívó. Csak mit akartam, mi lett volna?
Hát, hogy tulajdonképpen ez szokatlan volt, hogy ennyit tárgyaltak történetről.
A végkifejlettet jó, kiszivárogtak menet közben is nézeteltérések, viszont két nagy huppanója volt ennek a tárgyalássorozatnak. Az egyik, amikor a Szociáldemokrata Párt kötötte az ebet a karóhoz, hogy mandátum kormányzási ciklus felénél, ugyanúgy, ahogy az előző kormány esetében váltsanak miniszterelnököt, tehát a liberális kormány főt váltsa fel a beszédés kormányfő, amit értesülés, mármint a sajtóértesülések szerint eleinte Bolozsán nem tudott elfogadni, csak egy teljes mandátumot, és teljesen érthetően állt így hozzá. Ezt végül lenyelte, és akkor jött a második huppanó, amikor kiderült, hogy hát Bolozsán csak az azonnali áfa emeléssel tudja megoldani a legalábbis idei évre vonatkozó deficit csökkentési terveket, amit ugye Nikus Ordán államfő hevesen ellenzett, és pedig azért, mert a kampányban azt hiszem, hogy
írásba is adta. Van, erről van dokumentum, van papír.
És ugye most választási győzelme után egy ilyen népszerűségi hullámon ül most az államfő, sokat dicsérik, részben teljesen joggal, de ez szerintem egy óriási hiba volt részéről, ezt elmondtam, amikor még nem volt államfő, szerintem ebben a műsorban, hogy egyrészt azért, mert semmi köze nincs az államelnöknek az áfához, másrészt hát nem jós, hogy előre láthassa, hogy szüksége lesz egy ilyen.
Jó, hát volt egy kampánybeli pillanat, amikor annyira éles volt a helyzet, hogy valószínű nem talált más módot a hárításra. Elővette azt az egy lapot, egy mondat és egy aláírás.
Így van, persze lehet bocsánatos bűnnek is tekinteni, de mivel ő is ragaszkodott hogy az ígérete betartásához, Bolozsán pedig szintén a saját elveihez, és mind a ketten köztudottan tényleg elég makacs emberek. Úgy tűnt akkor, hogy patthelyzet alakul ki, és technokrata kormányfő után néznek a politikai pártok, mert Bolozsán ilyen körülmények között nem akarta vállalni. És akkor derült ki, hogy és ez összefügg a deficit csökkentő program feloldódásával is, hogy az ECOFIN, a EU tagállamainak pénzügyminisztereit tömörítő tanács adott egy türelmi határidőt Romániának. Ez múlt pénteken volt, amikor kiderült, hogy október közepéig Brüsszel hajlandó várni konkrét lépéseket, és hajlandó megvárni, amíg összeáll ez a bizonyos csomag. Na most ez a múlt hét végén feloldotta ezt a patthelyzetet Bolozsán és Nikus Ordán között, és akkor ez eredményezte azt, hogy akkor gyorsan megtörtént még aznap a Bolozsán nevesítése, felkérte őt kormányalakításra az államfő, egyfelől, másfelől a kormányon is csökkent a nyomás, hogy ezt a deficit csökkentő csomagot most és azonnal a közvélemény elé tárja, hogy megtudjuk, hogy mi vár ránk. Helyette mondom, a kormányprogramban szórtak el különböző fejezetekbe várható intézkedéseket, nagyon viszonylag kevés konkrétummal, nagyon gazdag ígéretekben ez a csomag, tényleg bizonyos területeken reformokat ígér, de általánosságokban, határidők nélkül, és homályosan. Tehát ezt egyelőre így nehéz megemészteni.
Ez a tetőterasz.
Megpróbáljuk azért mégiscsak számok hiányában is megközelíteni ezt a történetet. Egyrészt jelennek meg utalások, például arról, hogy hogyan lehet karcsúsítani a közszférát. Konkrétan azt mondja Cseke miniszter úr, aki ugye megtartotta a tárcáját, hogy 1500 fős településeknél fel kell vetni, vagy hát téma lehet, hogy indokolt-e az alpolgármesteri posztnak, vagy funkciónak a megtartása. Na most én nem vagyok ugyan jogász, de azért el tudom képzelni, hogy akármilyen jól körülbástyázott indokrendszerrel próbálják ezt a kérdést boncolgatni, munkaügyi perek garmadáját zúdíthatják magukra, hiszen ez egy választott, ugye? Tehát meg kéne várni a 28-at ahhoz, hogy effektív bevezessék gördülékenyen. Vagy van erre egy külön megoldás? Mert ha van, akkor azt valószínűleg nem csak a helyi adminisztrációban fogják alkalmazni.
Igen, na most ezt Csekély Attila felvetette ugyan, de nem az ujjából szopta, ez a kormányprogramban is benne van, fekete-fehéren. Tehát én sokkal többre számítottam, ami közigazgatási átszervezés, de a nagy lendületből gyakorlatilag...
Hát egyelőre 20%-ot tudjuk.
Na már, igen, de most itt most csak a települések, igen, tehát igen, a helyi önkormányzatokat érintő átszervezésekről beszélek, tehát mert régebb volt szó település összevonásokról is, tehát hogy egész polgármesteri hivatalok felszámolásáról. Itt most csak a kisebb települések a polgármestereit bántják. Én nem vagyok jogász, de abban szerintem teljesen igazad van, hogy ez egy választott tisztség, és az a minimum, hogy módosítod a közigazgatási törvényt, mert ez az első lépés, ami előírja, hogy pontosan ezt.
Normatív szinten, igen.
Igen. Lakosság arányosan épülnek fel az önkormányzatok, ilyen a szerkezeti struktúrájuk, hogy szépen mondják magyarul. De tekintettel arra, hogy ez csak egy nagyon bátortalan, óvatos lépés, aminek a, szerintem az anyagi vonzata, vagy költségvetési vonzata sem óriási.
Nem, itt az elképzelés, Péter, tehát az, hogy azt mondja valaki, hogy tehát a fűnyíró rendszer, ami teljesen oké, rendben van, átlátható és kényelmes. Meghúzzuk, betesszük az Excel táblázatba, kijön, hogy mennyi van pluszban. Ám de én arra gondolok, hogy azért főleg a rurális környezetre vonatkozó ez a történet, ugye? Mert 1500-as lakosságú városunk van, egy-kettő, de az kirívó. Ha egy olyan település szerkezeted van, hogy több kisebb falu, és állandóan utazni, ingázni kell, és intézni ügyeket, akkor ha egy szem polgármesterként maradsz, nem biztos, hogy hatékony leszel. És ide akarok kiukadni, hogy minden áron vágni. Most nem az, hogy a közszférát és a közalkalmazottakat, horribile dictu, tegnap volt a közalkalmazottak napja, amikor megalakult a kormány. Tehát nem arról van szó, hogy most egy rendszert, egy már bevett struktúrát és annak a filozófiáját védem, és ezáltal azt a gárdát, aki megjeleníti, hanem hogy félő, hogy tényleg ilyen nagyon drabálisan, nagyon mechanikusan fogják ezt a történetet levezényelni, és sok esetben sérül majd az a szolgáltatás, amit eleve hatékonyabbá és olcsóbbá és egyben hatékonyabbá álmodnak.
Jó, nyilván az önkormányzatokban, ha jól tudom, a talpolgármester fő feladata pontosan az, hogy hatásköröket vesz át a polgármesterettől, tehát a polgármester munkáját segíti. Én el tudom képzelni, hogy a polgármester munkájának volumene is eltér településenként, és nem föltétlenül lakosság számtól függ azt, hogy milyen intenzitással kell neki dolgozni. De mondom, én itt azon túl, hogy már RMDSZ-es önkormányzati vezetők felhorkantak, és pont erre hívták fel a figyelmet, amire te. Tehát ez önmagában izgalmas, hogy az RMDSZ a saját kormányát támadja, ha nem támadás volt,
hanem kritizálja
nyilván. De mondom, itt amit viszont sokkal súlyosabb, amit említettél te magad is, hogy a kormányprogramban fekete-fehéren szerepel, hogy a közszférát 20%-kal karcsúsítják, vagyis gyakorlatilag a közalkalmazottak 20%-át elbocsátják. Nincs terminus, tehát nincs határidő erre. Kelemen Hunor emlegette a koalíciós megállapodás aláírása utáni sajtótájékoztatóján, hogy ősszel ezt a folyamatot már megkezdik. De lévén, hogy itt megint csak egy mondat a kormányprogramban, felmerül az a kérdés, hogy miért pont 20%? Tehát miért nem 22, vagy miért nem 18? Egyfelől. Ami másfelől bizakodásra adhat okot, hogy Illé Bolázsán egy szerintem egész jó parlamenti beszédet tartott a beiktatása előtt, ahol ugye a parlament bizalmát kérte, vagy támogatását a kormány beiktatásához, ahol azt hiszem kétszer is elmondta, hogy ezt az egész az államnak a mély reformját, hát ő így fogalmazott, hogy audittálással fogják kezdeni. Én úgy fogalmaztam, amikor a hírt az Ager Pressnél megszerkesztettem, hogy átvilágítják gyakorlatilag az államintézmények, a közintézmények működését, beleértve az önkormányzatokét is. átvilágítják az állami vállalatokét is, és minden komolyabb lépést, intézkedést csak a működésük pontos ismeretében hajtanak majd végre. Én remélem, hogy ehhez tartja magát ez a kormány, és akkor nyilván ez kicsiben érvényes lesz ezekre a kisebb településekre is. Tehát nyilván tisztában van Illé Bolozsán is, meg szerintem a kormányban többen, NMDSZ-nél is, Cseke Attila is nagyon jól tudja, hogy itt a fűnyíró elv nem fog működni. Viszont mondom, ettől függetlenül a kormányprogramban ez a 20% így lebegtetve, és ott csupaszul minden magyarázat nélkül csalódás, de hát ott tényleg sok intézkedés van, nem is tudom, érdemes a hallgatókat untatni. A konkrét adó emelésekről is tudunk, pontosabban ugye az ÁFA kapcsán emlegettem, hogy gyakorlatilag majdnem kenyértöréshez vezetett Bolozsán és Nikus Ordán között ez a történet. De miután ugye az európai nyomás csökkent, akkor a kompromisszum az lett, csak nem fejeztem be a gondolatot, hogy októberben újra megvizsgálják, hogy szükség van-e áfa emelésre, és az addigi intézkedések nem hozták el az elvárt eredményt, akkor lesz, akkor viszont lesz áfa emelés, bármit ígért Nikus Ordán a tavaszi kampányban. Na most, itt most eszembe jutnak így a kormányprogramban ígéretek, mert ezek mind csak ígéretek, az egyik, ami, na ez egy gumicsont lassan, az úgynevezett külön nyugdíjak problémája, az, hogy az igazságügyben dolgozók, az erőszakszervezeteknél, katonaságnál, hadseregnél, rendőrségnél, titkosszolgálatoknál dolgozó alkalmazottak milyen korán és milyen óriási nyugdíjjal mennek nyugdíjba, éppen azért, mert rájuk nem az állami nyugdíjbiztosítás rendszer szabályai érvényesek. Külön világ, külön törvények szabályozzák juttatásaikat, és mondom, ezt már lassan, nem is tudom, 4-5 éve téma. Még, ha emlékszel, Crin Antonescu elnök jelöltként ezzel is kampányolt, hogy a kezdeményezésére az akkori kormánypártok tervezetet is nyújtottak be a parlamentbe. Igen ám, de már voltak próbálkozások a külön nyugdíjaknak, nem az eltörlésére, mert azt nem lehet, de hogy is mondjam, egy kicsit korlátozás.
Fokozatos visszaszorítás, igen.
Visszaszorítás, és úgymond hozzájárulás alapúvá tételére, és elakadtak az alkotmánybíróságon. Na most újra felbukkan ez az elem a kormányprogramban, de semmit nem tudunk meg arról, hogyan lehet ezt az alkotmányos csapdát kikerülni. Ugyanez érvényes, és ez is...
Talán úgy szúrom közbe, hogy módosul az alkotmánybíróság összetétele is.
Igen, mondjuk egyharmada cserélődik le az alkotmánybíróságnak, de tulajdonképpen, hogyha a szociáldemokrata párt jelöltjét nézzük, akit ma ki is nevezett a parlament, akkor tulajdonképpen csak két ember cserélődik le a kilencből. De visszatérve a másik ugyanilyen csapda lehetőséget tartogató ígéret, a magasabb nyugdíjak járulék, a úgynevezett egészségügyi járulék kötelezettség kiterjesztése a nagy nyugdíjakra. Ezt Magyarországon úgy hívják, és én is így fordítom, ha az Ágyárpesztén használom, hogy egészségügyi szolgáltatási járulék, a román rövidítése CSSZ. Amit minden alkalmazott fizet, de hogy is éppen az a baj, hogy nem minden alkalmazott fizet, mert a kormányprogramnak egy másik ígérete az, hogy ezeket a mentességeket is felülvizsgálják, de zárójelbe zárva. Korábban már próbálkoztak előző kormányok ennek próbálkoztak azzal, hogy ezt a CSSZ-t kiterjesszék a nagyobb nyugdíjakra, és ugyanúgy megbukott az alkotmánybíróságon. Azt hiszem, az volt akkor az érv, hogy hát ezek az emberek, a nyugdíjasok nyilván életük teljes aktív életük alatt fizették ezt a járulékot, tehát miért kell még öreg korukban vagy idős körükben is ezt tőlük elkérni. Na erre is kíváncsi vagyok, erre Táncos Barna még pénzügyminiszterként mondta azt, hogy megvannak a módszerek az alkotmányossági aggályok kivédésére. Kíváncsian várom.
Ugyancsak ide tartozik, csak egy mondat erejéig említem meg, hogy az frissen kinevezett egészségügyi miniszter azt mondta, hogy közbelépnek, hogy a több millióra rugó
beteg napokat, ugye, kiírt betegszabadságokat visszaszorítsák, hogy ellenérdekelt legyen a szakma is, meg a beteg napokra bejelentkező munkavállaló is, hogy halmozza ezeket a lehetőségeket.
Igen, ott rengeteg visszaélés van az egészségügyben, tehát ott szigorítják például a csaló orvosok büntetését, de ami nagyon sok települést, egészségügyi intézményt, a kórházi ágyak csökkentése is szerepel a kormányprogramban. Azt hiszem, még ott is megjelent egy bűvös 20%, hogy a járó betegrendelést kell előtérbe, házi orvosi rendszert, ami teljesen logikus egyébként, tehát nyilván minél olcsóbb és hatékonyabb az egészségügyi ellátás, annál jobb. De ha megnézzük fejezetenként, az oktatás sem maradt ki, ott a kötelező heti óraszám növekedése merült fel, vagy növelése, ami ellen már tiltakoztak. A pedagógusok, külön fejezet van az állami vállalataknál, ahol teljes a káosz, és éppen stúdióba lépés előtt beszélgettünk arról, hogy milyen visszatetsző volt, hogy Soling Grindjánó volt szállításügyi miniszter, most ugye ő nem tagja a kormánynak, a képviselő az elnökévé választották ma, arról beszélt, hogy milyen égbe kiáltó, hogy ezeknél az állami vállalatoknál az igazgatótanácsi tagoknak óriási, igen, több ezer eurós juttatásaik, mert ez tulajdonképpen nem is bér.
Ez ülésdíj.
Ülésdíjnak nevezik, és hogy egy-egy hónapban több pénzt kapnak, mint az államelnöki fizetés.
Többnyire egy vagy két ülésért.
És azért is mondom ezt a visszatetsző, mert tulajdonképpen Soling Grindjánó maga is vezetett egy állami társaságot, a távközlési hatóságot, aminek szintén egy jelentős saját bevétellel rendelkező intézmény, és óriási fizetések vannak most is az ANKOM-nál, mert ez a rövidítése románul, és azért mondom, hogy visszatetsző, mert pont ez a politikus fogja a fejét, aki az elmúlt nem tudom hány évben végig hatalmon volt, sőt a szállításügyi minisztérium fennhatósága alatt több nagy és ráadásul veszteséges állami vállalat működik, amelyiknek a vezető ügye óriási pénzeket kapnak.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Visszatérek ahhoz, hogy lehet-e régi emberekkel új politikát csinálni. Ugye elképzelhető az, ugye, hogy a székfoglaló beszédét elmondta Bolozsán, hogy akkor most vegyünk egy nagy lélegzetet, bocsánatot kérünk, ugye elnézést kért, és innen egy kvázi új fejezet kezdődik. Na most nyilván van a politikai kommunikációnak mindenféle diskurzusbeli fordulata és tálalása. De életszerű-e az, és utalok vissza arra, amit Grindjánóról mondtál, mert ő egy tipikus példája annak a politikusnak, aki sok mindent átélt, ő maga is egy adott pillanatban egyedül vezette a kormányt.
Kettesben
Viktor Pontával, aztán majd egyesben. Tehát, hogy azért ő nem egy mai szereplő a prérin. Tehát, hogy tudnak-e, vagy látod-e azt a politikusi habitust, amelyik az eddigi reflexek, tapasztalatok, élmények függvényében újra ki tudja találni magát, vagy legalább hitelesen el tudja játszani azt, hogy nyitott a reformok, a változás, a nem csak látszatokban megmutatkozó attitűd váltás iránt.
Hát én itt két veszélyt látok, az egyik központi szinten, a másik úgymond a terepen. Mármint két olyan veszélyt, ami elakaszthatja ezeket a reform folyamatokat. Az, hogy ezek a minden hájjal megkent politikusok, tehát főleg a tapasztaltak, mint Soling Grindjánó, el tudják-e játszani a nyitottságukat a változások iránt, meg a reformok iránt, azt ma is tapasztaltuk, amikor ugye átadta a mandátumát az utódjának, aki egyébként jobb keze, ez a Sérbán Nikolai, aki ugye szenátus elnöke volt, és új szállításügyminiszter lett, akkor pont arról beszélt, hogy az állami vállalatokat meg kell reformálni, mert a tarthatatlan állapotban vannak. Itt kezdem a központi veszéllyel az, hogy a PSD, különösen most, hogy kongresszus előtt áll a párt, és és ugye felmerült a pártban az újjá építkezés iránti igény, súlyos kudarcokat szenvedtek el a szociáldemokraták az elmúlt egy évben, most a választásokra gondolok, főleg az elnök választásra, de a parlamenti választásra sikerült nagyon fényesen, ezt tudjuk. Hogy Zorin Grignano, aki ugye pártelnöknek készül, most csak idéglenes vezetője a pártnak, az ő politikai ambíciói felül fogják-e írni az ország érdekeit és a reform iránti nyitottságot. Most lévén, hogy ez a pártkongresszus ez ősszel lesz, tehát olyan nincs olyan távol, én csak reménykedni tudok abban, hogy a PSD legalább most az elején, ezekben az első hónapokban, amikor tényleg a legkeményebb lépéseket kell meghozni, nem lesz kerékkötője ezeknek az intézkedésnek. Viszont terepen, ugye tudjuk, hogy Romániát szokták társadalomkutatók ilyen patronális vagy patronus demokráciának nevezni, olyan értelemben, hogy úgymond a patronus kliens hálózatok versenyeznek egymással, és többek között a költségvetési forrásokért. Most ezt jobban kifejtve, ez a pártokon átívelő érdek összefonózások, érdek hálózatok, ahogy Bolozsán maga ki is mondta, a politikai klientúrák, ők hogy fognak reagálni a reform próbálkozásokra? Most vegyünk egy konkrét példát, hogy megértsék a hallgatók, hogy adott egy közintézmény, ahol X számú alkalmazottat el kell bocsátani. Legyen 20%, de gondolom a 20% azt átlag alatt értették. Te lesz olyan intézmény, ahol 30%, lesz ahol 10 vagy 15, lényegtelen, de adott egy intézmény, ahol megszorítások, elbocsátások várhatók, és ott legalábbis a vezetőségben szinte biztos, hogy valaki, valakinek a valakije. És az a valaki megijedt, hogy elveszíti az állását, felhívja a polgármestert, vagy politikai
patronusát,
pontosan arról, hogy baj van, nyomogatja a vészsengőt, ki fognak minket rúgni. Most lényegtelen, hogy napi 8 órából 6-ot nem dolgozom, de elveszítem az állásom, a gyerekem van, mit csináltok velük? És akkor így a telefonálgatások egyre feljebb jutnak el, ez a vészjelzés, és az lesz a vége, hogy jönnek a kivételezések. Tehát ez szerintem kicsibe abszolút így fog működni, hogy megneszelik az egyes intézmények, főleg a vezetők, hogy veszélyben van az ő kis birodalmuk, költségvetésük, és akkor jön a kiárásos próbálkozás, ostromolni a bukaresti döntéshozókat, hogy csak mi meneküljünk meg. Y kutatóintézet, bármiről is legyen szó, vagy akár állami vállalatról is, ahol nagyon sok esetben politikai alapon neveznek ki vállalatvezetőket. Tehát én itt látok egy nagyon nagy veszélyt, hogy itt szép csendben a nagy lendület az lassan el fog sorvadni, ki fog fogni.
És eközben, Péter, eközben azzal is kell számolnunk, hogy az a szakmailag felkészült, hát jobb hiány mondjam, az technokrata gárda, aki érti az ő területén zajló dolgokat, az továbbra sem jut helyzetbe.
Tehát ja, nem a meritokrácia lesz, érvényesül.
Igen, tehát hogy nem az lesz, hogy mihelyt helyel közel lecserélődik ez a klientelális réteg, a szakmaiság elönti a tájat.
Igen, erre is viszonylag kevés a kilátás. Tényleg azt hiszem a kormányprogramban is megfogalmazódik, hogy a meritokrácia előmozdítása, úgymond az értékes emberek előretolása, ez már csak a kormány összetételében sem igazán mutatkozik meg. Most én nem akarok, szokás azt mondani, hogy egy 100 napos türelmi időt illik adni a kormánynak, de nyilván bennem elsősorban a szociáldemokrata miniszterjelöltek okozzák a csalódást. Azt hiszem már említettem Marián Jaksu nevét, aki egy nagyon régi figurája a PSD-nek, és
De akiről azt mondják, hogy ő az intéző ember. Tehát én egy ilyesmit hallottam, hogy, hogy még Csoláku idején is, amikor valamit intézni kellett, az nem Márcsél Csoláku révén, vagy által, vagy a vele való tárgyalás következtében, hanem többnyire oda utalták, mert ő ismerte, tehát hogy, hogy egy ilyen szinten, egy ilyen adminisztrációs szinten egyfajta intézményi tapasztalat, most nem illetem mínusszal vagy plusszal, persze, egyfajta tudás, az kamatoztatható.
Persze, igen, kapcsolati háló, meg az, hogy tudja, hogy kit kell felhívni, mikor hát meg kell oldani egy problémát.
Az is, meg a technikák is, hogy de mivel
itt,
függ
össze. Itt inkább az üzenete. Tehát nekem az üzenete probléma. Nem hiszem, hogy Bolozsánnak, a miniszterelnöknek föltétlenül szüksége volt egy ilyen miniszterelnök helyettesre. Ezt a PSD követelte ki magának, és bármit is szivárgott ki korábban, jelesül az, hogy Ilie Bolozsán csak akkor vállalja a miniszterelnöki tisztséget, hogyha beleszólhat a miniszterelnökbe is, tehát megvétózhatja az akár az USZRE, akár a PSD jelöltjeit, ez nem történt meg. Annyit sikerült csak elérni a koalíciós megállapodásban, hogy a kezdőcsapatot kényük, kedvük szerint állítják össze a pártok, de menet közben egyrészt leválthat minisztereket Bolozsán, nem megy az sem könnyen, és hogyha valakit levált vagy lemond, akkor az utódját viszont megvétózhatja. Ez bekerült fekete-fehéren. De a kezdő csapatban nem igazán szólt bele. Ott viszont, ahol beleszólhatott, ott az meg is látszott a neveken, és hogy ne sötétbe hagyjuk a hallgatókat. A két nagy meglepetése volt szerintem, három ennek a kormánynak az én szempontomból. Most csak a pozitívakat mondom. Végülis talán legkevésbé fontossal kezdem a reformok szempontjából, és pont a PSD részéről érkezett, ez a Florin Manolé nevű 40 éves, 40 év körül, tehát gyakorlatilag fiatal embernek számító politikus, aki roma jogi aktivistaként kezdte a közéleti pályáját, viszonylag korán a politikába került.
Történelmet végzett. Vállalja a roma mi voltát.
Persze, vállalja, és az amerikai külügyminiszterimben is kijárt egy hosszabb képzést. Nagyon értelmes srác, hogy fogalmazzak így.
Kipróbálták, mert szóvivőként már futott néhány kört.
Pontosan, és már az a gesztusa a PSD-nek, hogy egy ilyen fiatal politikus, ráadásul roma politikust nevezett ki szóvivőnek, ez most volt, nem is olyan, hogy egy hónapja szóvivő. Ez egy halvány reményre ad okod abban a tekintetben, hogy jó, ez nyilván ez is az arculatváltásához tartozik. Ez még csak a máz.
Hogy miközben mondjam, Paul Stanescu a régi, jól bevált káder, úgy néz ki, hogy a számvevőszék élére fog távozni, tehát leparkolt. Tehát azért van egy dinamika.
Van egy dinamika, hogy előtolunk fiatalokat, rásul mondom, egy roma fiatalt, és a veteránokat, még a Drágnyák korszakból, mert igaz, hogy Marián Jáksú összeveszett Drágnyával, egy adott pillanatban ott is hagyta a PSD-t, és később Csoláku idejébe tért vissza, de azért a Drágnya gárda kemény magjához tartozott. Most azon túl, hogy el is ítélték jogerősen 6 hónap börtönre, mert alkalmazta a parlamenti irodájába a lányát. Mondjuk én ismerek NMDSZ-es politikust is, aki alkalmazta a feleségét, és őt nem ítélték el, bezárva, de itt az üzenet. Jó, tehát Florin Manolé, aki az első roma minisztere Romániának. Tehát voltak már államtitkárok a rendszerváltás utáni Románia kormányaiban, de miniszter nem. Ennek szerintem egy nagyon jó üzenete van. Persze a teljesítményt ugyanúgy el kell várni tőle is, és ráadásul nagyon kemény feladat, mert hogy a munkaügyhöz tartozik számos olyan terület, aminek nagyon neki fog menni ez a kormány. A másik két, és ez kevésbé kapcsolódik ez a miniszter a reformokhoz, a másik kettő viszont igen, különösen akit már említettem, Drágos Anasztasiu, az ötödik kerék, azt hiszem, ki is mondtam ezt a szót, a ötödik miniszterelnök helyettes, aki az üzleti szférából jön, német-román kereskedelmi kamara elnöke is volt, több nagy cég tulajdonosa.
Turizmusban utazik, igen. Jobbára és sikeres.
Vannak elismert. Nagyon vitatott megnyilvánulásai is, de nagyon elkötelezett ten fogyókúrára fogná az államot. Ebből a nyilatkozataiból lehet erre következtetni. Ő valamikor kijelentette, hogy a közalkalmazottak egyharmadát el kellene úgy, ahogy van bocsátani. Nyilván ezek ilyen otromba kijelentések olyan szempontból, hogy értelmezhetetlenek is. Tehát itt nincs mit kezdeni egy ilyen kijelentéssel, de hogyha ő tényleg a jogkörének megfelelően koordinálni fogja ezeket az intézkedéseket, és ahogy ő maga fogalmazott, az ő szerepe az ostor csattogtatása lesz, meg az az ő szerepe, hogy ezt a menedzseri gondolkodásmódot bevigye ebbe a kormányba, akkor Bolozsán számára tényleg egy nagy segítséget jelent, ne a szélsőség irányába mozduljon ez a történet, és tartsa be a szavát a miniszterelnök, olyan értelemben, hogy tényleg csak egy ilyen átvilágítás és alapos elemzés után tegyék meg a fájdalmasabb lépéseket. A harmadik meglepetés név az a liberálisoktól jön, és szintén Bolozsánhoz fűződik. Ki kell gyorsan javítanom magam, pontosan az a meglepetés, hogy nem a liberálisoktól jön, de Bolozsán kérésére vállalta el az Európai Alapokért Felelős Minisztériumot. Drágos Buszláru. Ő is Drágos, mind a kettő Drágos Anasztasiu és Drágos Pruszláru, aki nem a Nemzeti Liberális Pártból jön, ő a Dacian Csolos féle repernek volt a társelnöke még tavaly, tehát az USZR-ből kivált kisebb pártnak. Nagyon jó uniós kapcsolatai vannak, mert volt európai parlamenti képviselő, nagyon jó beágyazottsága van Brüsszelben, erre nagyon nagy szüksége van egy ilyen típusú minisztérium élén, és úgy látta jónak, Bolozsán a saját pártjával szembe menve egy külső, egy zsoldost kér fel erre a szerepre. Na most őket emlegetik pozitív, vagy legalábbis számomra ők a három pozitív meglepetés.
És hát az, hogy tehát elvileg legalábbis az a két hölgy megjelenése.
És akkor árva két, tehát 10% a kormánytagjainak.
De hát ahhoz képest, hogy volt olyan kormány, bőven sok is, ahol egy szem hölgy sem képviselte.
Így van, és mind a kettő talán nem véletlenül az USZR-től jött. Viszont különösen a külügyminiszter esetében azért felmerül, hogy azért tehát nem okoz-e problémát számára, Ankát Szójúról beszélünk, hogy semmiféle diplomáciai tapasztalata nincs. Nagyon sok képzésen vett részt, biztos, hogy folyékonyan beszél több nyelvet. Civil szférában vannak, meg üzleti szférában is vannak, amúgy ügyvéd, egy nagyon jó neves ügyvédi irodánál foglalkozott, nem is tudom melyik, a jog melyik területével, lényegtelen, de diplomáciai tapasztalata nincs. És mielőtt a stúdióba jöttünk volna, beszélgettünk arról, hogy ennek azért lehetnek akár pozitív vúmai is, olyan értelemben, hogy nem a rendszer része, úgymond, és belecsöppen, és úgymond ártatlanul körülnéz, és lehet, hogy akkor jobb eredményeket tud elérni, nem tudom, előlegezzük meg neki a bizalmat.
Na most ezzel a bizalommal, Péter, hogy kéne mi bánjunk? Mert egyrészt ugye volt az, hogy ketyeg az óra, gyorsan kell dönteni, vannak limitek, nézzük a mindenféle tornyosuló adósságokat, a billenést, az ország megítélését. Tehát számos olyan jel, ami arra sarkalt, hogy most gyorsan, határidőkkel és határozottan. Erre fel meg, amiről beszéltünk, eddig ebben a műsorban, igen, arról szól, hogy van egy átütemezése az egész történetnek, akkor nekünk arra kell figyelni, hogy ez a folyamat ne akadjon el, tehát hogy elindul, lesznek döntések, lesznek visszajelzések, lesz határidő adott pillanatban, és lesznek folyományok. Tehát azt kéne nekünk hát érdeklődőkként figyelni, hogy ennek a folyamatnak a ritmusa ne lapadjon el, ne rekedj, még ha lassabban is, de valahova kifut, vagy inkább azt kéne számon kérjük, hogy Egy adott pillanatban ritmusváltásra is szükség lesz, vajon meg tudja lépni?
Legyen fullasztó ez az egész történet. Persze, de itt most, ha újságíróként, én azt várnám el, tehát a közéletet követő újságíróként, és ez is volt, mondom, számomra a csalódás, hogy ez nem történt meg, hogy legyen egy legalább középtávú ütemterv egészen világos intézkedésekkel, határidőkkel. Tehát most nagy nehezet lehetett összeszedni információ morzsákból, de úgy, hogy én kénytelen voltam még adás előtt felhívni az egyik RMDSZ-es politikust, hogy megbizonyosodjak, hogy tényleg így lesz-e, mert a nyilvános kommunikációban ez nem nagyon hangzott el. Részben Kelemen Hunorra tudok támaszkodni ismét, aki tegnap a koalíciós megállapodás aláírása után arról beszélt, hogy egyrészt június 30-áig nem lesz semmi. Addig már csak egy hét van, vagy 6 nap. Addig biztos nem lesz semmi, mert a 30-a körül lesz egy költségvetés kiigazítás. Szerintem azt most készítik elő az új pénzügyminiszter, de szerintem már Táncos Barna ott a munka javált.
Előmunkálatok megvoltak.
A következő fél évre belőni bevételeket, kiadásokat, akkor kialakul egy kép, és akkor ehhez társítani már is egy intézkedéscsomagot. Itt mindenről, amit beszéltünk, hogy 20%-os karcsúsítások, közférának, speciális nyugdíjak, CHCC kiterjesztése, stb. Ezek mind nagyon távlati tervek. Ezekben nem jön semmiféle pénz. Tehát itt szinte biztos, hogy amire számítani kell első körben, az adóemelések lesz, az áfa emelések is, olyan értelemben az eddigi kedvezményes áfa kulcsokat felemelik 9%-ra, a 19-es áfa kulcs maradt, legalábbis októberig. Vagy emlegették a jövedéki adó 10%-os emelését. Szerintem ezt is most meg kell lépni, már legalább augusztusból lépjen hatályba. Osztalékadó emelése 10-ről 16%-ra, az elég nagy bevételt jelentene. Gondolom, hogy ez is egy olyan lépés, amit most fognak megtenni. Annyit lehet még tudni, tehát 30-áig nem, viszont 30-a után, vagyis jövő héten rendkívüli ülésszakra hívják össze a parlamentet, és a kormány állítólag az első csomagot törvénytervezet formájában beterjeszti, nem sürgősségi rendelettel, hanem úgynevezett parlamenti felelősségvállalásra készül elfogadtatni, ami röviden azt jelenti, hogy egy ilyen saláta rendeletszerű, tehát egy saláta törvény a parlament elétől nem lesz semmiféle vita róla, viszont az ellenzéknek joga van 3 napon belül bizalmatlansági indítványt benyújtani. Ha nem nyújtják be, akkor azért.
Akkor elfogadottnak.
Ha benyújtják akkor, és megbukik, akkor azért elfogadottnak tekinthető. Ez egy fokkal jobb, mint a sürgősségi rendelet, de tulajdonképpen a hatása ugyanaz. Tehát nincs vita. Kicsit többet kell vele bíbelődni, mert azt a 3 napot ki kell várni. Arról nem beszélve, hogy minden törvénytervezetet azért közvitára is kell bocsátani. Úgyhogy erre lehet számítani, és megint Kelemen Hunort vagyok kénytelen idézni, aki azt mondta, hogy akkor az első intézkedés csomag augusztus 1-től léphet ilyen körülmények között hatályba. És említettem az adás elején, hogy a kormány előkészítette a terepet nyárára. Jönnek majd különböző rendeletek szotyogtatva, amiket úgy majd ősszel a parlament így is úgy is el kell majd fogadjon, de hatályba lépnek. És akkor szerintem így lépésenként próbálják valahogy összerakni úgy a számokat, hogy a végén az a mutatóval elégedett legyen az ECOFIN, a már emlegetett pénzügyminiszterek tanácsa, október 15-én, amikor úgymond húznak egy vonalat, és megnézik, hogy hova jutott el Románia, és akkor, ha jól értelmeztem én magának az ECOFIN-nak a közleményét, akkor várja ez a testület magát az intézkedés csomagot is papíron, hogy eddig ezt hajtottuk végre, a következő kiértékelőig, ami jövő tavasszal lesz, ezeket a lépéseket fogjuk megtenni. Amúgy az új pénzügyminiszter már beszélt ma arról, ez az Alexandru Nazare, akit Kücsú 2 lábbal kirúgott annak idején, mert ellenezte a 120 millió COVID-oltás beszerzését, hogy a hogy továbbiakban, ezekben a napokban is egyeztetnek a bizottsággal a bevétel növelő intézkedésekről, nem az elbocsátásokról, nem a közigazgatás reform, hanem a Brüsszelt most a bevétel növekedés érdekli. Amúgy az ECOFIN annyit mindenképpen döntött a múlt pénteken, és megerősített tegnap, hogy volt egy deficit csökkentési terve Romániának, ami 7 évre szól, ahol meg volt szabva, hogy évente milyen ütemben növekedhetnek a kiadások, mert elkerülhetetlen a kiadások növekedése nagyon sok szempontból. De nagyon alacsony százalékok voltak beírva. Most egy annyi korrekciót végeztek, hogy még alacsonyabb számokat írtak be, tehát idén Romániának a kiadásait még jobban kell majd mérsékelnie, mint amennyit vállalt még tavaly, nem is tudom, ősszel, mikor ezt a tervet benyújtotta. Úgyhogy nagyon-nagyon fel van adva a lecke, és az imént is soroltam, hogy azok az intézkedések, amik azonnal pénzt hoznak, azokból nagyon kevés van.
Erről fogok majd beszélni egy következő tetőteraszon Cseke Péterrel, amikor már látunk konkrétumokat, első reakciókat, akár első szakszervezeti és egyéb tüntetéseket. Atipikus nyarunk
igen,
lesz.
Igen, és maradjuk annyiban, hogy a kormánynak ilyen szempontból szerencséje van, hogy nyár közepén vág neki ezeknek a reformoknak.
Köszönöm, Péter, hogy itt voltál velünk, és hát holnap külpolitika, Irán, illetve Izrael háborúja lesz a téma a tetőteraszon. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, kellemes estét, további jó rádiózást kívánok. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.